eseménynek voltunk tegnap este a tanulja, amikor kedves barátunk Nagy Henriett elmondta a vallástételét a bizottság előtt, és számot adott az ő hitéről, az életének a nagy eseményéről, hogy a Jóistennel szövetséget szeretne kötni. És most a mai alkalommal itt közösen is a gyülekezet előtt is az ő vallástételét majd meghallgatjátok, de előtte engedjétek meg, hogy pár gondolatban elmondja azt a tapasztalatot, azt az utat, amit ő bejárt, és hogy hogyan érkezett el ehhez a nagy döntéshez, ami az emberi életnek leghatalmasabb döntése. Megkérlek, gyere ki, és mondd ezt el a közösségnek, hogy minél épüljünk általa.
Gondolatot szeretnék arról mondani, hogy mit jelent nekem ez az esemény, aminek a küszöbén állok, az, hogy a Jóistennel szövetségre léphetek. Nagyon hálás vagyok neki, hogy megismerhettem őt, azt az Istent, aki bennünket annyira szeret, mint saját gyermekeit. És bár mi elfordultunk tőle, ő mégis nem taszított el magától bennünket, hanem elküldte hozzánk az egyszülött fiát, aki helyettünk viselte a bűneink büntetését. És amikor ezt megismertem, ezt a nagy szeretetet, amit szinte emberi észre fel sem foghatunk, akkor vettem észre az én saját bűnösségemet, azt, hogy valójában milyen vagyok. Ilyenkor az ember akár össze is törhetne a bűneinek a súlya alatt, de milyen jó, hogy azt is megismerhettem, hogy olyan Istenünk van, akiről azt írja a Szentírás a 103. Zsoltár 13. versében, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Számomra ez olyan igevers, ami a mindennapokban nagyon sokat jelent. És a keresztségemkor az Úr az egész eddigi életem összes törvényszegését meg fogja bocsátani, és én nagyon várom már ezt a pillanatot. A Jóisten szinte kézenfogva vezetett ide, ti közétek ebbe a gyülekezetbe, ahol olyan szeretetet, melegséget, bizalmat találtam, amit azelőtt csak a családomban. És hát ezért is nagyon örülök, hogy a testvéreimnek mondhatlak titeket. Még azt szeretném a saját életemre nézve kérni, hogy ne csak itt szóban tudjak az Istenről, Jézus Krisztus szeretetéről tanúságot tenni, hanem az összes tettemmel és az egész életemmel is. Végezetül pedig azt kívánom, hogy bárcsak az egész világon egyre több ember megismerhetné ezt a boldogságot, amit most érzek.
Köszönjük szépen! És most a feltett kérdésekre a hited szerint válaszoljál. Hiszel-e Istenben, az Atyában, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban és a Szentlélekben?
Hiszek.
Elfogadod-e Jézus Krisztus halálát, mint az emberiség bűnéért hozott engesztelő áldozatot? Hiszed-e, hogy az ő kiontott vérében való hit által történik az emberek megváltása és szabaddá válása a bűntől és a végső büntetéstől?
Elfogadom.
Elfogadod-e Jézus személyes megváltótként, amelynek következtében a világról és annak bűnös kívánságairól készségesen lemondasz? Hiszed-e, hogy Isten az ő fiáért megbocsátotta bűneidet, és neked új szívet ajándékozott?
Elfogadom.
Elfogadod-e Krisztus igazságát, és elfogadod-e, hogy az ő mennyei szentélyében szószólód, közben járód, kezesed legyen, és igényed-e az ígéretét, hogy az ő bennünk lakozó lelkével megerősítsen, és erőt nyerjen akaratának teljesítésére?
Elfogadom.
Hiszed-e, hogy a Biblia Istennek a Szentlélek által ihletett igéje, és hogy csak is a Biblia képviseli a hitnek és cselekedeteknek igaz mértékét a keresztények számára?
Hiszem.
Hiszed-e, hogy a 10 parancsolat megtartása még mindig érvényben van, és törekszel-e a törvényt Krisztusnak benned lakozó lelke által megtartani, beleértve a 4. parancsolatot is úgy, mint azt a szombatnap Ura tőled megköveteli?
Igen.
Hiszed-e, hogy a te egész lényed a Szentlélek temploma, és te Istent tiszteled azzal, ha testedre vigyázol, alkoholtartalmú italoktól, a dohány minden formájától, és minden tisztátalan tápláléktól visszatartod magad?
Hiszem.
Hiszel-e a lelki adományokra vonatkozó tanításban, amely szerint a prófétaság lelkének adománya a maradék gyülekezet egyik ismertetőjele?
Hiszem.
Krisztus közeli visszajövetele boldog reménysége számodra, és szilárd elhatározásod-e, hogy készen légy őt befogadni békességben, és másoknak is bizonyságot tenni erről, ezáltal nyújtva segítséget ahhoz, hogy az ő dicsőséges megjelenésére felkészüljenek.
Igen.
Meg vagy-e győződve a gyülekezeti szervezés szükségességéről, és kész vagy-e a közösséget tizeded és adományaid által úgy, mint személyes erőfeszítéseid és befolyásod által támogatni?
Igen.
Elismered-e az Új Testamentum tanítását az alámerítkezéssel történő keresztségre nézve, és óhajtasz-e te is úgy megkeresztelkedni, hogy a Krisztusban és a bűneid megbocsátásában való hitedről nyilvánosan bizonyságot tégy?
Igen.
Szándékodban áll le, hogy Isten kegyelme segítségével életedet összhangba hozd azokkal a bibliai alapelvekkel, amelyeket a végidő hívő népe tanít, amint azt te is beláttad és elismerted.
Igen.
Hiszed-e, hogy az adventisták gyülekezetét maga az Isten hívta el, hogy általuk az örökkévaló evangéliumot hirdesse a világnak, mielőtt az Úr Jézus Krisztus visszatér? Óhajtod-e, hogy ebbe a gyülekezetbe felvételt nyerj?
Igen.
Kedves gyülekezet, hallottátok Henriette vallástételét, és szeretném megkérdezni, hogy a gyülekezet tagjai támogatják-e az ő keresztségét a jövő hétvégén vasárnap történő keresztségi alámerítkezését. Akik igennel szavaznak, kérem, tegyék fel a kezüket. Van-e valaki, aki ellenzi, aki tartózkodik? A gyülekezet egyhangulag elfogadja a te vallástételedet, és szívünk mélyéből kívánjuk, hogy Jóisten vezessen az újjászületett életben lépésről lépésre egyre közelebb magához. Köszönöm. Kedves gyerekek, először szeretnék hozzátok szólni, bár most kevesen vagytok ketten, de a kis Dávidnak az arcát most nem látom, nem tudom, ha esetleg úgy ülni, hogy lássalak téged is, de azért fiatalok vagytok itt többen is. Úgyhogy egy kérdést szeretnék nektek feltenni, mégpedig a következő kérdést, hogy amikor valami jó dolgot elhatároztok, például a szüleiteknek engedelmesek lesztek, vagy hogy ott, ahol vagytok, igyekeztek szép csendben, fegyelmezetten viselkedni, könnyű-e ezt megtartani? Mit gondoltok, Dávid? Miért nem könnyű megtartani? Hát bizony, van a saját természetünk is, ugye, ami a rossz felé hajlik, és sokszor még mások is arra bíztatnak bennünket, hogy a rossz irányt kövessük. Nagyon szépen, ügyesen válaszoltál. Tehát küzdenünk kell, ugye? A jó érdekében harcot kell vívnunk önmagunkkal szemben is, és vajon amikor jön a támadás vagy a nehézség, milyen fegyverünk van, milyen eszközzel élhetünk, amikor szeretnénk a jó érdekében győzelmet kivívni. Amikor szeretnénk igazán engedelmesek lenni a szüleinknek. Amikor jön egy nehézség és egy baj, és szeretnénk jó eredménnyel, eredményesen zárni a küzdelmet. Mit kell tennünk? Igen. Nagyon sokat számít, igen, amikor megosztjuk a gondolatainkat, problémáinkat a szüleinkkel, mert ők jót akarnak nekünk, és segíteni akarnak bennünket a jó véghez vitelében. Igen. De vajon, hogyha a szüleitek nincsenek jelen? Vagy nincs lehetőségetek arra, hogy valakitől tanácsot kérjetek? Akkor mit tegyetek? Helyes. Hogyan kell kérni őt? Bizony, imádkozni. Nagyon szépen mondod. Imádkozni kell. Nemrég voltunk egy értekezeten, és ott egyik kedves prédikátor testvérünk elmondta, hogy épp hazatelefonált otthon a feleségéhez, és mondta a felesége a nagy tapasztalatot, hogy van két kisgyermekük, és az egyik kisgyermek, képzeljétek el, valamit szájába vett, talán valami kis ételt vagy cukorkát, és ahogy nyelte le, félre nyelte, és megakadt a torkán. És csak köhögött, és próbált úgy szinte fulladozni, de nem tudott kijönni a torkáról. És szegény felesége nem tudott mit csinálni, próbált telefonálni ide-oda, hogy most mit tegyen, mert egyszerűen a gyerek ott fuldoklott, és már kezdett a helyzet vészes lenni, és akkor a testvére mit csinált? Az anyukája megdöbbenésére beruhant a szobába, becsukta maga mögötte az ajtót, és elvonult. Hát az anyukája nem tudott vele foglalkozni, mert épp elég baj volt a másik gyerekkel. Próbálta minden módon ütögetni a hátát, és amit ilyenkor szoktunk, de csak nem sikerült. És képzeljétek el, rövid időn belül hirtelen a kislány torkából kijött az, ami megakadt. És aztán, amikor megnyugodtak, akkor megkérdezte azt a kislányt, aki közben kijött a szobába, hogy mit csináltál? És képzeljétek el, befutott a szobába, letérdelt és imádkozott. Látta, hogy nem tudja az anyuka megoldani a problémát, és ő se tud mit csinálni. És ő Krisztushoz ment, és ez okozta a megoldást. A Jóisten segített. Tehát ne felejtjétek el, Misike és Dávid, ha olyan helyzetbe kerültök, amikor nem tud ember segíteni, amikor hiába minden emberi erőfeszítés, vagy esetleg egyedül vagytok, soha ne felejtjétek el, a Jóisten jelen van, és imádkozhattok. És így győzhettek. Ez a győzelemnek a titka. A Jóisten segítségét így elnyerhetitek. Sok-sok tapasztalatot tudunk mi is majd elmondani nektek, felnőttek, de ti magatok is szerezhettek tapasztalatot minden nehézségben, amikor a Jóistenhez járultok, ő megsegít. A mai alkalommal mindannyiunknak, nektek így gyerekek, de most különösképpen a felnőtteknek, a küzdelemről szeretnék szólni, hiszen az egész életünkben egy elemi tapasztalatként érzékeljük, hogy szinte állandó küzdelemben vagyunk. Mindig valamiért harcolunk, vagy valami ellenében harcolunk. És ennek a küzdelemnek a törvényszerűségeiről szeretnék szólni. Régebben már a hitáltali megigazulás kapcsán szóltunk a növekedés és fejlődés törvényszerűségeiről, a megigazulás és a gyógyulás pillanatáról, de most szóljunk a küzdelemről, és az ehhez kapcsolódó gyötrelemről és szenvedésről is, aminek árán lehet megvívnunk a győzelmet. Ez a tusakodás, ez a harc, háborúság elemi tapasztalata a keresztény életnek. Pál apostol több helyen is ír erről, és a következő igéket szeretném felidézni tőle. Az egyik ige a Cselekedetek könyve 14. fejezetének 22. verse, amelyik így hangzik: sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk. Sok háborúság. Ezt a kifejezést szeretném így kiemelni, hogy háborúság, sok háborúság, hogy mi elérjük az Isten országát, háborúságba kell lennünk. A másik ige, Római Levél 8. fejezet 13. verse mondja: mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Öldöklés. A testnek és a léleknek a cselekedeteit öldökölni kell. A lélek, a Szentlélek által indított gondolkodásmód teljesen másképp van ellentétes, mint a test cselekedete. A természetünk gondolkodásmódja és szokásrendje. A harmadik ige pedig, a Római Levél 15. fejezet 30. verse azt mondja: tusakodjatok velem együtt az imádkozásban, én érettem Isten előtt. Önmagunkkal szemben is harc van. Én érettem az imádságomban. Van egy sajátos küzdelem az imádságban is. Külső körülmények, belső körülmények, emberekkel szemben, indítékokkal szemben mindig harcban állunk, mindig háborúságban vagyunk. Próbáltam így összefoglalni magam számára, és hát így kimondani, hogy vajon milyen szinterei vannak a küzdelemnek, mivel szemben, mikor, miben van küzdelem. Így felsorolásszerűen csak így elmondanám. Az első, amit már Dávid említett, és a gyerekekkel való beszélgetésben ez úgy előjött, a saját énünkkel szemben küzdelemben vagyunk. A jót választani is küzdelem. Mert a bűnnek van ideig órái való gyönyörűsége, ahogy mondja a Biblia, és ahhoz, hogy mi a jót válasszuk, ez küzdelem. Az akaratunkat Krisztus akarata alá rendelni, ez is küzdelem. Amíg odáig eljutunk, hogy tényleg egész lényünkkel, szándékainkkal megegyezünk Krisztus akaratával, ez küzdelem. A hit is küzdelem. Hogy hisszük azt, hogy Krisztus mindenben segít, és minden nehézségünk megoldója, aki ad bűnfelismerést, bűnbánatot, sőt, meg is bocsátja a bűneinket. Ezt is elhinni, ez is küzdelem. Nagyon sok ember nem hisz, nem tudja elhinni. Képtelen rá. De az is küzdelem, mint ahogy tanultuk, hogy Krisztus jelleme a mi jellemünk helyébe kerül. Hogy elfelejti a múltunkat. Hogy mintha nem is vétkeztünk volna, úgy tekint ránk. Hogy bennünk lakozik hitáltal. Ez is küzdelem. Ezt újra és újra meg kell magunkban erősíteni, el kell hinnünk. És az emberi természet nem hajlandó erre a hitre. Inkább azt mondja, hogy hát ez jó lenne, ha így lenne. Nincs benne hit. Ez a hit maga is küzdelem. Sátánnal és angyalaival viaskodni, vagy a befolyásuk alatt álló emberekkel szemben küzdeni, ez is szenvedés. A Szentlélek sugallatait elfogadni, az igazságot befogadni is küzdelem. Isten befolyása alatt maradni, nem csak elfogadni őt, hanem meg is maradni benne. Egy állandó, szakadatlan küzdelem az énünkkel szemben. De még a természet erőivel együttműködni, akár dolgozni, akár munkát végezni, ez is küzdelem. Nem véletlenül mondja Ádám és Éva történetében a Biblia, hogy fáradtságos munkával edd a te kenyeredet. Maga a munka is küzdelem. A feladatainkat, munkánkat jól ellátni, szintén háborúság. Háborúság, harc, küzdelem. A Biblia ilyen szavakkal él, mintha az egész ember élet egy nagy katonáskodás lenne, sőt, még magát Istent is vitéz harcosnak nevezi a Biblia. Mózes 2. könyve 15. fejezetének 3. versében vitéz harcos az Úr, az ő neve Jehova. A lélek fegyvereiről is ír a Biblia. Hát, kedves testvéreim, nem ámít bennünket. Azt mondja a Szentírás, hogy mindannyian az egész életünkben egy hatalmas küzdelem színterei vagyunk. Ilyen az életünk. Jézus azt mondta, hogy ő nem azért jött, hogy békességet bocsásson a földre, hanem hogy fegyvert. Küzdelem színtere az egész élet. Minden területen tetten érhetjük. És az ember talán úgy meg is riad ettől, hogy hát miért ez a harc, ez a háborúság? Miért kell szüntelenül küzdelemben lennünk, és mi egyáltalán a győzelemnek az útja, módja, hogyan lehet szabályszerűen küzdeni, hogy el is érjük a győzelmet? Hát azért kell küzdenünk, tanítja az írás, mert a küzdelem tétje maga az élet. A boldogságunk vagy a boldogtalanságunk attól függően, hogy győztünk vagy nem győztünk. Tehát a tét óriási, az egész életünk a tét, és aztán az elveszés, vagy pedig az örökké valóság a tét, és ennek érdekében kell küzdeni. Tehát hatalmas nagy tét ez, és ezért szükséges megtanulnunk azt a küzdelmet, amiről Pál apostol így ír a Korintusi első levél 9. fejezetében, hogy én úgy futok, mint aki nem bizonytalanul fut, és úgy viaskodom, hogy nem levegőt vagdos. Én arra gondoltam, hogy ezen a mai alkalommal néhány mozdanatát nézzük meg ennek a küzdelemnek, hogy hogyan tudunk szabályszerűen küzdeni, milyen törvényei vannak a küzdelemnek, legalábbis csak néhány villanás erejéig, hogy jobban tudjuk vívni a harcot és a győzelmet elnyerni. Érdekes az is megfigyelhető, hogy a rossz ellenében is küzdenünk kell, de a jó érdekében is küzdenünk kell. Az emberben egy kettős háborúság van állandóan. Egy 19. századi költő ezt így fejezte ki, Baudelaire: minden emberben, minden órában egyszerre két irányú törekvés van. Az egyik Isten felé, a másik Sátán felé. Isten hívása vagy a lelkiség, a fokozatos felemelkedés vágya, a Sátán hívása vagy az állatiasság, a lesüllyedés öröme. Tehát az emberben egyszerre két irányú törekvés van, a felemelkedés, a lelkiség, Isten hívása, és a lesüllyedés, az állatiasság öröme. Furcsa ezt így hallani, mert úgy gondolnánk, hogy a süllyedésben nincs öröm, pedig van, a Biblia beszél arról, hogy a bűnnek van ideig, óráig való gyönyörűsége, hiszen elkövetni édes a bűn, szokták mondani. Még vannak ilyen reklámok is, ugye, hogy az édes bűn. De aztán utána jön a keserű aratás, még hogyha volt kezdetben édesség is a nyomában. Hát nézzük meg, milyen törvényszerűségei vannak ennek a küzdelemnek. Az első és a legfontosabb talán, amit tudatosítanunk kell, hogy ez a küzdelem, ez kikerülhetetlen. Ezt tudnunk kell, ez azért nagyon fontos, mert sok ember úgy gondolja, például mondjuk egy megtérés után, vagy egy keresztség után, hogy most elengedhetem magam, most béke szigete jön, most a lenyugvás, és pont ebben az elengedésben rátör a bűn, rátör a kísértés, és mivel nincs az Istennel való szoros, katonai, háborúskodó fegyverviselésben, ezért könnyen elbukik. És talán nagyon kesereg az ember, és csalódik, és úgy érzi, hogy valami téves úton indult el. Tehát fontos tudnunk ezt, hogy küzdelem vár ránk a megtérés után is folyamatosan. Sátán sokat ígér nekünk, keveset ad, végül mindent elvesz. És ezért az embernek tudnia kell, hogy kivel áll szemben, és a jó választása érdekében, de a rosszal szemben is ezt a csatát fel kell vállalnia. Tudatosan kell szembefordulnunk a bűnnek. El kell határoznunk, hogy felvesszük a harcot a rossz ellenében, önmagunk természete ellen. Választunk egy tudatos szembefordulást. Azt mondja ekkor az ember: nem fogadom el az énem követeléseit, Sátán késztetéseit, emberek lehúzó hatását, nem nézem közömbösen és sétálok bele gondtalanul a csapdájukba, hanem szembeszállok vele. Fel kell vennünk az ellenálló magatartást. Tehát egy határozott nemet kell mondanunk a bűnnek, és határozott igent az Isten hívásának. E nem és ez igen nélkül nem tudunk küzdeni, mert nincs belső alapállásunk. Nincs belső határozott döntésünk, ezt meg kell tennünk. Ha ezt megtesszük, akkor már Isten segíthet abban a pillanatban, mert azt mondja az ige Jakab apostol levele 4. fejezet 7. 8. verse: álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tehát Isten vár erre a határozott állásfoglalás, egy szenvedélyes nemre. Ekkor tud segíteni. A következő fontos törvényszerűség: pontosan tudnunk kell, hogy hol a frontvonal. Hogyha valaki csatába megy, és nem tudja, hogy hol a frontvonal, akkor nem a frontvonalon harcol esetleg, hanem a frontvonal mögött messze, nem valódi csatát vív, képzelt ellenséggel és képzelt fegyverekkel. Hol a frontvonal? A frontvonal a szabad választásunk és a döntésünk területe. Ezt tisztán kell látnunk, ez a frontvonal. Itt a valóságos küzdelem. Ez nem a szép szavak, a vallomások és fogadkozások szintere, hanem a valóságos átadásé. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én választom Isten akaratát, én választom azt, hogy a bűnnel szembe fordulok, akkor ez nem szavakat jelent. Ez nem azt jelenti, hogy kimondom egy szép vallomásban, úgy megfogalmazom, még magam is gyönyörködöm benne, hanem az egész lényemmel emögé állok. Az egész akaratom, cselekedetem mind-mind azt tükrözi, hogy én ezt komolyan gondolom. Azt választani, hogy a jót akarom, azt jelenti, hogy ennek érdekében odaszánom magamat mindenestül. Nem fél megoldásokat, kibúvókat, magyarázgatásokat, feltételeket szabok, hanem maradéktalanul a jót választom, annak összes következményével, hozadékával. Ennek végig gondolása, a következmények felelősségteljes felvállalása küzdelem. Kevesen ismerik, gyakorolják ezt az odaszánást, pedig enélkül nincs eredményes küzdelem. Ez azért gyötrelem, mert amikor az ember végigfuttatja a gondolatokat, hogy ha jót választom, ennek milyen következményei lehetek, például még 3-4 lehetőséget felvázol az ember maga számára, amik úgy következnek abból, hogy mondjuk ki hogyan reagál, a munkaadóm, a főnököm, vagy a testvérem, vagy a barátom, vagy a házastársam, vagy a gyermekem. Ennek vannak kifutásai, és útja módjai ezt végig gondolni, és amikor eljut az ember ahhoz a ponthoz, amikor a legrosszabb esetet ránézve végig gondolja, akkor nagyon fájdalmas ezt átélni. Hogy lehet, hogy minden úgy fog sikerülni, és minden úgy fog kiütni, hogy számomra a legrosszabb lesz. És ezért küzdelem ez. Mert az embernek ebben ez egy megfontolás van, egy gondolkodás van, egy józan mérlegelés van, és végül pedig egy határozott döntés és választás, hogy választom a jót, azon az áron is, hogyha mindenki és minden szembe fordul velem. Ez a választás olyan komoly dolog, hogy Isten ezt számon tartja, és ha kell, ezt nehéz így kimondani, de mégis ezt kell mondanunk, ha kell, a halál árán is. A Dániel ifjak a kemencébe mentek. Dániel az oroszlánok vermébe került. Soroljam a bibliai példákat? Élet és halál kérdése a választás. Mert lehet, hogy esetleg a választás ki semmi jelentéktelennek tűnő dolog. De ha mi következetesek akarunk maradni hozzá, lehet, hogy olyan nehézségbe kerülünk, hogy elveszítjük az állásunkat. A létünk kerül veszélybe. Anyagi biztonságunk, otthonunk, ki tudja? A választás nagyon komoly dolog. Itt a frontvonal, ne felejtjük el. Nem máshol van a frontvonal, itt a frontvonal. A következő törvényszerűség. Tudnunk kell, hogy honnan jön a támadás. Egy jó harcos hol támadja meg az ellenfelét? Dávid. Ismered Dávid történetét? Apu elmesélte már? Dávid szembe szállt Góliáttal. Tetőtől talpig páncélba öltözve. Ő pedig egy kis egyszerű vászonruhában, egy paritjával a kezében. Ott van egy nagy erős ellenség. És akkor a nagy erős ellenség meglátta a rostélyon keresztül, hogy íme itt jön ez a kis aprócska lény, ugye mert Dávid nem volt magas ember, Góliát meg 32 méter 50 magasságú volt, hatalmas, robosztus ember, aki egész életében hadakozott. Hát nem sok esélye volt Dávidnak emberileg nézve. De amikor meglátta ezt a kis embert, akkor felcsapta a rostélyát, és azt mondta, hogy kutya vagyok én, ebb vagyok én, hogy bottal jössz rám, mert bot volt az egyik kezében, parítja a másik kezében. És Dávid akkor mit látott meg? Hol az ellenség gyenge pontja? Itt a homlokán. Mert felemelte. Egy jó harcos keresi az ellenség gyenge pontját. Bocsánatot kérek, hogyha mondjuk tudja egy ökölvívó, hogy mondjuk egy sérülése van, bocsánat, hogy így mondom, de hát egy háborúról van szó, hogy egy gyenge pontja az illetőnek mondjuk a válla, vagy a nyakánál, vagy a fejénél egy pont, hát mindig azt akarja megütni, nem? Ha győzni akar, ha udvariaskodni, akkor nem megy háborúba. Ugye? Akkor nem száll szembe a ringben vele. Mindig a gyenge pontot keresi. Ezt azért fontos tudni, mert Sátán is a mi gyenge pontunkat keresi. Amikor kifáradunk, amikor a körülmények úgy alakulnak, amikor sűrűsödnek körülöttünk a dolgok, amikor összecsapnak a hullámok a fejünk fölött, amikor vagy fizikai, vagy lelki erőnk nincsen, vagy a természetünk gyenge pontjait keresi, ott fog támadni. Ne azt várjuk, hogy egy jó izmos, megerősített karnál fog támadni. Ő a leggyengébb pontot keresi. Különben a betegség is. A szervezetünk is így működik. Seje János felfedezte, azt mondta, hogy minden embernek van a testében egy jelzőrendszer. A leggyengébb ponton jön a betegség. Ha valakinek mondjuk erős a szíve, vagy a lábizma, akkor nem ott fog megbetegedni, hanem mondjuk a gyenge a tüdeje, vagy a torka, vagy a szeme, vagy mit mondjak, ott jön a betegség. Sátán bennünket a leggyengébb pontunknál fog megtámadni, erre készülnünk kell. Minden erejével, minden figyelmével arra összpontosít, hogy hol van a mi gyenge pontunk. Erre kell készülnünk. Mint hogy Dávid meglátta Góliátnál a gyenge pontot, nekünk is tudnunk kell, hogy mi a mi gyenge pontunk, és ezért küzdelemben Istenhez fordulni, hogy segítsen meg bennünket, mert Sátán ólálkodik körülöttünk türelmesen, mint egy ragadozó, leselkedik, ólálkodik a zsákmánya körül, és amikor látja, hogy megfelelő közelségbe került, akkor lecsap rá, megragadja, és elbuktunk. De nem szükségszerű, hogy elbukjunk, mert Isten segíthet. Figyeljük meg, hogy Isten is küzd értünk. Nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyve 27. fejezeténél, és nézzük meg, hogy Isten hogyan harcol értünk. Ha Krisztusra támaszkodunk az erőnk forrására, akkor ő megsokasítja a mi erőnket. Figyeljük meg, hogy a 27. fejezet második versétől idézem. Ama napon a színború szőlőről énekeljetek. Én az Úr őrizem azt. Minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa. Éjjel-nappal megőrzöm azt. Nincsen haragom, de ha tövis és gaz jő elém, csatára megyek ellene. És meggyújtom azt mind együtt. Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem. Isten is harcol értünk és az önző természetünk ellen. Azt mondja, hogy nincsen haragom, őrzi a szőlőjét, ami az ő szőlője, ami lényünk, ami lelkiismeretünk tisztasága. Hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal őrzöm azt. Ilyen az Isten. Őrzi a mi lényünket, vigyázz ránk. Ad lelkiismeretet, ad küzdelmet a bűnnel szemben. Nincs haragom, de ha tövis és gaz jő elém, csatára megyek ellene. Ha bűnt követünk el, Isten csatázik velünk. Szembeszáll velünk. Vihaskodást támaszt bennünk, a lelkiismeret fordulást. És ez jó, hogy így van. És ő tud erőt adni, mert megfoghatjuk az erősségét. Ő egészen addig küzd, hogy meggyújthassa azt a tövist és gazt. A bűntől meg tudjon bennünket szabadítani. Ha elbukunk, az igaz ember nem terül el, mondja a 37. Zsoltár 24. verse. Nem adja át magát a kesergésnek, önsajnálatnak, kibúvót keresve, hanem felvállalja a bűnét, megvallja és megszabadul tőle. Megy Istenhez, hogy fogja meg az erősségét, mert ez a győzelemnek és a küzdelemnek egy nagy törvénye, hogy a bűn elkövetésekor az ember nem marad meg benne, hanem feláll, és nem terül el. Ha viszont elterül, ezt is tudnunk kell, mi következik. Ha az ember elterül, ha nem rendezi a bűnét, ha nem adja át a megváltónak, akkor a bűn benne marad, és Sátán csapdájába került. Ekkor Sátán tényleg azt teszi, mint a ragadozó a macska az egérrel, elkezd vele játszadozni. Ez Sátán fenség területe, és itt az embernek nincs esélye. Hogyan játszadozik az emberrel? Kénye kedve szerint. Félelemtől az emberre. Elkezd az ember félni. Minden félelem gyökere a bűnben van. Elkezd félni és rettegni a bűn következményétől, a büntetéstől. Ádám és Éva is elrejtőztek a bokrok mögé, és a saját méltatlanságának érzete az embert eltávolítja Istentől. Úgy érzi, hogy méltatlan minden jóra, Isten kegyelmére is méltatlan. A nagy vádoló belekapaszkodik ebbe az érzésbe, és tovább csüggeszti. Miután bűnbe vitte az embert, vádolni kezdi külső és belső vádakkal. A legmarcangolóbb az önvád, Az ember számára az egyik legelviselhetetlenebb, hogy önmagát alávalónak tekinti. Ennek a tudata kergeti a kétségbeesésbe. A kísértő csak sugallja, alkalmatlan vagy a jóra. Te neked semmi sem sikerül, nem is sikerülhet, mert te kudarcra vagy ítélve, Isten is elhagyott. Nem segíthet rajtad, mert bűnös vagy. Te elvesztél, reménytelen eset vagy. Hagy fel a küzdelemmel, add fel magad, add fel az életedet, úgyis hiába élsz. Könnyebb kilépni ebből a szörnyű állapotból, mint bennmaradni. És egyre mélyebbre, mélyebbre viszi az embert, a teljes kétségbeesésbe, sokszor az öngyilkosságba. Mert nagyon sok ember ekkor nyúl az alkoholhoz, a hobbihoz, a kábító szenvedélyekhez, aminek következtében megrongálja a testi egészségét, az erkölcsi ítélőképességét, és még nehezebben tud a bűntől szabadulni, még nagyobb csapdába esett. Sátán még inkább kísérti. Kerüli a józan pillanatokat, és mindig menekül. Egyre mélyebbre zuhan. Ez a sátán útja. Ez a bukás következménye. Tudnunk kell, hogy ez vár ránk. Tehát, ha magunkban önvádat tapasztalunk, békétlenséget, félelmet, kétségbeesést, szomorúságot, akkor tudjuk jól, hogy nem Isten lelke él bennünk, hanem sátán sugal bennünket. És szabaduljunk tőle. Keressük meg az okát, tegyük le a bűneinket, és menjünk Istenhez. Vajon Isten magára hagyja az embert ilyenkor? A Biblia leghatalmasabb üzenete az, hogy nem. Ez látszat szerint így van, de nem hagyja magára. Illeti a gondolatait, küzd ellene a lelkében. Így mondja Jobb könyve 33. fejezetében, magyarázó angyal küld mellé, hogy értse, segítse őt, és rávezesse arra, hogy pont azért végezte el Krisztus a megváltást, hogy az ilyen helyzetekből szabadítson. Pont a bűnbe és a sátán csapdájába vergődő léleknek készített szabadítást a megváltás által. Pontosan ezt kell elmondanunk az ilyen embernek, aki a bűn csapdájában vergődik, és úgy érzi, hogy nincs számára remény és menekvés. Pont ezért jött a megváltó, hogy bennünket ilyen helyzetekből kiszabadítson. Ezt kell megragadnunk, hogy kimondjuk az igével együtt, hogy nincsen azért immár többé semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. De erre kell vezetnünk az embereket és magunkat is, hogy kerüljünk Krisztusba, Krisztus lényébe helyezzük magunkat. Bűnbánat, bűntől szabadulás által. Mi a mi fegyverünk, ezt is jó tudni, mi a fegyvernemünk. A Biblia szerint a mi fegyverünk Krisztus neve, vére, az ő beszéde, az ígérete. Ez a mi fegyverünk. Ha jön sátán a kísértéseivel, akkor az ember azt mondja valóban, hogy igen, alkalmatlan vagyok a kegyelemre, nem vagyok méltó, sem érdemes a kegyelemre, de a Krisztusba vetett hit által, az ő szavának ígérete által, az ő megváltásának ajándéka által, én ezt megragadom mégis, mert pont ezért halt meg, és én ebben hiszek. És Krisztus vére megtisztít minden bűntől, és Krisztus neve hatalom minden bűn ellen, és én ezt ragadom meg. Ez a hit azt jelenti, hogy aszerint cselekszünk, amint ő ígérte, mert hiszünk abban, hogy ő munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt is. Lépünk, de hisszük, hogy a lépéshez az erőt ő adja. És valóban így is van. De lépni nem fog helyettünk, mint ahogy enni sem ehet helyettünk senki sem. A falatot nekünk kell a szánkba vennünk, megrágnunk és lenyelnünk. Így van az ő igéjével is. Amiként fogadjuk, azt jelenti számunkra. Lehet üres szó csupán, vagy megelevenítő erő. Ha a szánkban marad, és nem rágjuk meg, és nem nyeljük le, akkor nem lehet a miénk a benne lévő tápanyag és éltető erő. Nem válik részünké. Tőlünk független marad. Ha viszont az emésztés által testünk részévé válik, akkor erőt ad, megújít és táplál. Tehát amikor Krisztus ígéreteibe kapaszkodunk, akkor így kapaszkodjunk bele, hogy legyen a részünké. A hitünk legyen az életünk valóságos része, és ezáltal részesülünk Krisztus szabadításában. Így megszabadulhatunk sátán kárhoztatásától, és kimondhatjuk vele szemben, hogy kiálltok szorultságomban, és van szabadítom, van megváltom, és van kimenekedésem. Krisztus szeretete, vére, neve és hatalma által. Ez a küzdelem. Ezt elhinni. ezt a csatát megvívni. Így szembefordulni Sátánnal. Így kimondani ezeket a szavakat, és nem csak kimondani, azt szerint élni és gondolkodni, azt szerint lépni, azt szerint rágni az ételt, azt szerint befogadni Krisztus ígéretét. Ez is küzdelem. Tehát, ahogy így látjuk ezeket a szempontokat, azt gondolnánk, hogy hát ilyen az élet. Egyfolytában szakadatlanul egy küzdelmet kell vívnunk. Nincs nyugalom és békesség. Amikor Krisztus szívünkbe költözik, akkor van. Akkor a lelkünkben, mint a békesség szétárad, mint a folyóvíz, mondja a Biblia, mint a tenger habjai, amikor szétáradnak és megnyugodnak, akkor az ember lecsendesül, és abban a biztos tudatban van, hogy Isten benne él, Isten benne cselekszik. De itt nem lazulhat el abban az értelemben, hogy most aztán felőtlenül szabadon bármit tehet, hanem folyamatosan a tekintetét Istenre helyezve, Isten erejéből folyamatosan részesülhet, és Isten folyamatosan adhatja a kegyelmét. És ennek a tapasztalata olyan felemelő, megnyugtató érzés, az a biztos tudat, hogy Isten jelen van, az embert szabadítja, és így tudja az ember vívni a támadásokkal szemben a nemes harcot, ahogy mondja Pál apostol Timóteusnak. Így mondja meg, mondja a fogadott fiának, harcold meg a hitnek szép harcát. Vagy önmagáról a halála előtt, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Mi a szép ebben a harcban? Miért nemes ez a harc? Mert az újra és újra a saját önző természetünkkel szemben vívott küzdelem és győzelmek megerősítik az ember hitét. Ahogy egy harcost is azt teszi harcossá, hogy a kivívott győzelmek árán egyre erősebb lesz, egyre nagyobb küzdelmet tud vívni, egyre nagyobb ellenséggel szemben tud megállni. Ez rendkívüli mértékben megerősíti az ember szívét, lelkét, és tapasztalatot ad Isten felé, hogy létezik olyan küzdelem, ami szabályszerű küzdelem. Létezik olyan harc, ami nem vesztésre van ítélve. És ennek a győzelem sorozatnak a tapasztalata nemes harc. Árral szembe kell úszni nektek is, fiataloknak, nekünk is, felnőtteknek, gyerekeknek, kikerülhetetlen. De nem egyedül kell küzdenünk, mert Isten, ha tiszta lelkiismerettel küzdünk, ha a kísértésekkel szemben úgy küzdünk, mint keresztények, akkor még azt is mondja Péter apostol is, Pál apostol is, Jakab apostol is, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértésekbe, próbákba estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab apostol levele első fejezet, másodiktól negyedikig tartó versek mondják. Tehát örömnek is tarthatjuk ezt. Mert ebben az örömben az ember edződik, felemelkedik, és egyre jobban megacélosodik a hite, hogy ezek szerint a legnagyobb küzdelmekben is meg lehet állni. Gondoljunk a hét utolsó csapásra. Gondoljunk azokra az időszakokra, amikor egy jóbi küzdelembe kerülünk. Ki biztosít benneteket arról, hogy nem kerültök egy jóbi küzdelembe? Vagy egy jákobi küzdelembe? Senki, semmi. Sőt, valószínűleg mindannyiunk életében valamilyen szinten ez be is következik. És Jobot mi tartotta meg? A hite. Nem számíthatott emberekre. Senkire. Se a barátaira, se a feleségére. Senkire. Se a vagyonára, se a pozíciójára, se a bölcsek tanácsára. Senkire. Egyedül a hitére. Jákobi küzdelem várhat ránk is. És hogy állunk meg? Csak úgy, hogyha ezt a hitet gyakoroljuk. Hogyha megragadjuk ezeknek az elnyert győzelmeknek az ízét, hogy tudjuk, hogy létezik kimenekedés a nehéz, megpróbáló helyzetekben. Az imádság is küzdelem lehet, nagyon sokszor. Pont azért, mert a bennünk lévő félelem és csüggedés ellen kell küzdenünk, ösztönös természetünk ellenében kell kérnünk Istentől azt, hogy az ő akarata legyen meg. És a saját énünk belső támadásaival szemben kell kitartanunk, az újra és újra feltörő rohamokkal szembeszállunk. Ezért küzdelem az imádság is. Nagyon jól tudjátok, akik gyakoroljátok, hogy amikor letérdelünk imádkozni, és kérünk valamit Istentől, ezt kimondjuk először a szánkkal, de érezzük, hogy nincs mögötte a szívünk. Utána még egyszer elmondjuk, Uram, érzem, hogy ezt nem gondolom, én sem komolyan. Mi ennek a következménye? Hogy is van ez? És amikor az ember gondolkodik, akkor feltörnek a félelmek, a csüggedések, a kétségek, a bizonytalanságok, és újra és újra meg kell magunkban erősíteni, hogy nem, Uram, én újra és újra megerősítem magamat a Te akaratodban, és ez a küzdelem, ez a gyötrelem, ez a hadakozás, ez a háborúság, ez az Isten ígéretei való hagyatkozás, ez a küzdelem, ez a küzdő imádság lényege. Ennek értelmében is kell küzdenünk. Sőt, még az is nagyon érdekes tanulsága, hogy tanulmányoztam így a Bibliát, és egyik régebbi szombatiskolánkban olyan megszólító erővel ragadt meg bennem Illésnek az imája, amikor a Kármel hegyén imádkozott, Isten megígérte neki, hogy esőt ad a szavára. A leghatalmasabb győzelmet kivívta, a Baál papokat elpusztították, és az égből tüzes lángnyel formájában lejött az isteni hatalom, és megégette az áldozatát. Minden bizonyíték megvolt, hogy Isten vele van. És letérdelt imádkozni, hogy 3,5 év után essen az eső. Egyszer. És nem jött az eső. Kétszer. És nem jött. Háromszor. Nem jött. Négyszer. Nem jött. Ötször. Nem jött. Hatszor. Volt egy király az Ószövetségben, Joás király, Izrael királya, amikor egyszer elment Elizeushoz, Királyok második könyve 13. fejezetében, és tanácsot kért tőle. És azt mondta neki a próféta, lőj ki az ablakon a nyiladdal, ez az Úr győzedelmes nyila, és lőj a földbe. Tele volt a tegze nyilakkal, és fogta a nyilat, és belőtt a földbe egyszer, kétszer, háromszor. És nem lőtt többet. És erre azt mondta Elizeus, mivel nem lőttél többet, ezért nem lesz győzelmes az életed. Mert többször kellett volna belőni a földbe. Mert ez az Úr győzedelmes nyila. És ezen keresztül tanította őt és bennünket is, nem elég egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor. Valamikor 7-szer, 8-szor, 9-szer, 10-szer sem elég. Mi a törvényszerűség itt? Olvasom. Ellen White szavait, mikor Kármel hegyén esőért imádkozott Illés, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését, 7-szer imádkozott buzgón, s még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt, ha a 6. alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Ezt azért mondom, mert van olyan, hogy hívők vagyunk, az Úr ígérete van mögöttünk, az Úr jelenléte van bennünk, és akkor is küzdenünk el. Ennek oka van. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva a kéréseink előtt, s ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Isten nem mindig felel imánkra, mikor első ízben hívjuk őt. Hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk vizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk, és az ő segítségére szükségünk van. Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotba nem került, mikor nem tulajdonítja többé magának az ő dicsőségét. Az Úr ezzel a föltétellel hallgatja meg imánkat. A szolga figyelt, Illés imádkozott. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi felhő, nincs jele esőnek. A látnok mégsem adta föl csüggetten. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét. bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt. Miközben figyelt valami jelre, hogy ibája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és hogy Isten a minden. Mikor elérte azt a pontot, amikor önmagát semminek tartotta, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, s így szólt, íme kicsinyke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Kedves testvéreim! Lehet, hogy Isten ereje a múltunkban velünk van, tapasztaljuk. Lehetséges, hogy átélünk győzelmeket. Sőt, a Kármelhegyi történések hátterén is hatalmas tapasztalatokat élhetünk meg. És Illésben volt még ekkor is valami, amit nem rendezett el? Amit még nem ismert fel? Az idézet alapján volt, vagy nem volt szerintetek? Volt. Jákob küzdelmének éjszakája. A hitharc. Isten teljesen ki akar belőlünk mindent tisztítani. És elvezette ő a semmi pontig. Addig a pontig, amiről Pál apostol oly sokszor ír, noha én semmi vagyok, mondta. És ekkor jött a felhő. Készüljünk erre. Tapasztaljuk meg és tudjuk meg, hogy Isten segítsége nélkül a teljes győzelmet nem vívhatjuk ki. Az ő kegyelmére és vezetésére van szükségünk. Ő valóban vitéz harcos, és az ő neve Jehova. Most nincs módunk, de majd délután beszélgetünk arról, hogy van egy olyan küzdelem, ami mindeneket felülmúl az ember életében. Ami a legelsőbb, és az énünket a legjobban megtorpedozza. A legeslegfájdalmasabb küzdelem. Ez pedig Jákob küzdelme volt, hogy miben áll ez a küzdelem, és milyen győzelme volt, és mi volt a győzelemnek az igazi háttere, erről majd délután beszélgetünk. Most zárásként beszeretném fejezni egy gondolattal, a győzelem gondolatával, ami rendelkezésünkre áll Jézus Krisztus által. A győzelem egy szó Krisztus. Őt igényelni, befogadni, szabadító karját megragadni, elnyert győzelem. Őt választani annyi, mint felettébb diadalmaskodni. Őt befogadni biztos győzelem. Ha bennünk él, ha erejét bennünk áramoltatja, szőlőtő és szőlővessző közös vérkeringésben összeforr, és nincs semmi lehetetlen néki. Mindene a miénk, mert mindenünk az övé. Ilyen egyszerű ez, mint a lélegzetvétel, mint a hajnalok csendje, mint a delelő nap, mint az éj nyugalma, mint a béke tengere, mint minden, ami tőle jön, teljesség. Szívem mélyéből kívánom, hogy ez a győzelem legyen a miénk, mert a miénk is. Hitáltal legyen a miénk. És ez a teljesség legyen a miénk. Krisztus által. Amen. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük néked, hogy egyértelművé teszed számunkra, hogy küzdelemre teremtettél bennünket ezen a földön, és az emberi élet háborúságokkal bővölködő. Köszönjük Istenünk, hogy nem hiába való csatákat kell vívnunk, önerőből bukásra ítélve, hanem a te kegyelmed által győzelmes csatákat vívhatunk. Köszönjük Istenünk, hogy nem áltatsz bennünket, és nem vagyunk bizonytalanságban a jövőt illetően, és kérünk téged add, hogy megtanuljuk a szabályszerű küzdelem törvényszerűségeit, hogy megragadjuk a győzelemnek a valóságát és lehetőségét. Kérünk Istenünk, mindannyiunkat vértesz fel odaszánással, akarattal és hittel, hogy tényleg egész lényünket a te oldaladra állítsuk, és ezáltal a te erőddel győzhessünk. Taníts meg bennünket, Istenünk, a nemes harc törvényszerűségeire, a szabályszerű küzdelem fortéjaira, és taníts meg bennünket arra, hogy Sátán csapdáiból kimenekedjünk a te kegyelmed által. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus megvívta a csatát előttünk, hogy az ő kezét fogva, az ő nevét és hatalmát megragadva minden küzdelmünk eredményes lehet. Köszönjük, hogy számunkra benne számunkra elkészítetted a győzelmet, és az örök győzelmet is tartogatott számunkra. Istenünk, add, hogy ne játsszuk el ezt a lehetőséget, hogy ne merüljünk bukásokba, félig megvívott csatákba, hanem végig a teljes győzelemig meg tudjuk vívni veled a csatát, és átemelhess bennünket az örök kivalóságba, az örök hazába, ahol valódi békességünk lehet te benned. Jézus nevében kértük ezt, Atyánk, és köszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Amen.